A mi segítségünk és ünnepszentelésünk jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Magasztaljuk Istent, testvéreim, énekeljük így állva a 135. Zsoltár első versét. A 135. Zsoltár első versével dicsérjük az Urat. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Magasztaljátok Őtet, kik hív szolgái vagytok, kik állotok házában, és jártok tornácikban. Helyeteket elfoglalva, énekeljük testvérek a 266. dicséretet, annak mind a négy versét. A 266. dicséretet végigénekeljük, egek nagy királya, magasztalunk téged. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Mulandó és gyarló, életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj, segíts! Jóra incs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed világom, alkotott hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag, ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy égbolt, nap és hold, kik ott fennen jártok, ti is őt áldjátok. Zengjen minden szívben, boldog hála ének, a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége, gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön len, áldassék jósága, nagy irgalmassága. Halleluját zengve, magasztalva áldjad, Kristus által jó atyádat, az Istent élő, igaz hittel féled, és a szíved Jézus élet. Boldogság, üdv vár rád, fenn az ég honában, hófehér ruhában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most helyeteket elfoglalva a heidelbergi K.T. 44. úrnapjának kérdéseit és feleleteit hallgassuk meg Tóth Zoltán presbiter testvérünktől.
Negyvennegyedik úrnapja. Kérdés. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Az, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljük minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Kérdés. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, még a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek. Úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek, nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Kérdés. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől, az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg e földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint olvassuk a Lukács írása szerinti szent evangélium 5. részének 17-től a 26-ig terjedő versekben. Amikor az egyik napon tanított Jézus, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző faluiból és Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje arra indította őt, hogy gyógyítson. És ime férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva a hitüket, így szólt: Ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Ki ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus felismerte gondolataikat, és így válaszolt nekik. Mit tanakodtok szívetekben? Mi a könnyebb? Ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Azok pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön. Neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Az örökkévaló Isten tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, megértését és szívünkbe fogadását. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes Urunk, mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk a te hajlékodban. Köszönjük neked, hogy kaptunk erőt, kaptunk egészséget ahhoz, hogy itt ezen a helyen figyelhetünk és meghallhatjuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy védj ki belőlünk minden olyant, ami akadályozná azt belül valahol a szívünkben, hogy elérjen az ige, hogy megérintsen bennünket, hogy igazán vegyük azt a drága magot, amelyből te valójában termést, gyümölcsöt akarsz teremni. Kérünk téged, légy itt velünk, légy itt közöttünk. A te fiadban, Jézus Krisztusban hadd értsük meg mindazt, amit személy szerint akarsz külön-külön mindegyikünknek elmondani. Mert amit megértünk az igéből, az üzenetből, az lehet valójában a miénk, az lehet személyessé, azt érthetjük meg teljességgel. Lelked, munkálkodjon velünk, bennünk, közöttünk, és ha megkaptuk a drága igét, akkor általunk is. Hallgasd meg könyörgésünket, kegyelmes atyánk, szent fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusunkért kérünk erre. Amen. Tovább készülve az ige hirdetésére és hallgatására a 295. dicséret első versét énekeljük. A 295. dicséret első versét, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Jézusom, kiárva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, vedd el! Add, hogy néked meghálaljam, hogy nem hagytál a halálban. Megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Az a szent igen, szeretett testvéreim, amelyet olvasunk Lukács írása szerinti szent evangélium 5. részének 23. versében. A megnevezett szentirati hely így hangzik. Mi a könnyebb? Ezt mondani, megbocsátottak a te bűneid? Vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által a Szentírás olvasása nem egyszerű dolog. Ha valaki csak úgy belelapoz, imádság nélkül, vágyakozás nélkül, akkor nem sokat jelent neki az, amit olvas. A hívő ember számára viszont az igeolvasás, a Biblia, az igehirdetés, amit megkap és elvesz az Úrtól, az lelki táplálék. Az a kenyér, amely a lélek számára igen-igen szükséges. Csak egyetlen egy mondatot hadd mondjak a reformációval kapcsolatban, hiszen holnap lesz az ünnepünk, 499 esztendővel ezelőtt indult el a reformáció, amikor Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 tételt. És akkor megindult valami. Az emberek, az egyszerű emberek hallhatták saját nyelvükön az Isten igéjét. Arra törekedtek mindenütt, ahol megreformálódott az egyház, hogy megtanították olvasni az embereket, hogy olvassák a Bibliát. Mindig van üzenete az Isten igéjének. Ha 2000 éves az, ha 3 vagy 4000 éves, ahogyan a Bibliában ilyen történeteket olvasunk, mindig tanulhat belőle az ember. Ebből a felolvasott történetből, amit az előbb hallottatok, testvérek, ebből a történetből is tanulhatunk. Ma itt a Békásmegyeri templomban lévő testvérek, mindnyájan tanulhatunk, és megláthatjuk azt, hogy Jézus hatalmát milyen árnyékok vették körül, mennyire nem akarták sokan azt, hogy ő diadalra vigye azt az ügyet, amiért erre a földre lejött. De megláthatjuk benne a bűn feletti hatalmat is. A bűn feletti hatalmat, hiszen ez a leglényegesebb ebben a történetben, hogy Isten Jézus Krisztus által bűnt bocsát meg. De benne van ebben a történetben az is, amit megtanulhatunk és megláthatunk, hogy a hívő ember, a hívő keresztjén miként szolgálhat, és miként kell szolgálnia. És még az is benne van ebben a történetben, úgy érzem, hogy az újjászületett ember testi és lelki változása milyen, mennyire látszik meg a sokaság, a másik ember a család előtt. Vegyük sorra ezeket a meglátni valókat és megérteni valókat, hiszen nekünk most kell ezt meghallani és megérteni. Megbocsátattak a te bűneid. Ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb üzenete talán ennek a történetnek. Az első pillanatban, amikor Jézus kimondja ezt a szót, akkor mindenki megbotránkozik, főleg a farizeusok és az írástudók. Ki ez a valaki, ki ez, aki itt beszél, ki ez a rabbi, hogy ilyet mondjon, a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. Már akkor felüti fejét az irigység és a féltékenység. De egyébként is, miért ezzel a bűn kérdéssel jön elő Jézus? Ez is úgy fölvetődhet. Mindig csak a bűnről beszélnek. Sokkal inkább kéne a kegyelemről szólni. És ez, testvérek, érdekes, hogy a mai élő teológusok között, lelkipásztorok között is nagyon megoszlik ez a vélemény, hogy igazán mit kéne a Bibliából kiemelni, miről kellene szólni, a bűnről-e, vagy a kegyelemről. Vannak olyan meggyőződésesek, olyan kegyességi irányzatok, amelyek azt mondják, hogy a bűnről nem szabad szólni, mert az megijeszti az embert. Csak a kegyelemről szabad beszélni. De kérdezem én, hogyan történhet a kegyelem? Kinek adhatják a kegyelmet? Csak annak, aki tudja azt, hogy nem érdemli meg, hogy bűnös, hogy nyomorult, hogy olyan valaki, akinek szüksége van arra, hogy előbb ebből emeljék ki, ebből szabadítsák meg. Ott nem lehet kegyelem, ahol nincs bűn, mert akkor az már nem kegyelem. Pedig valóban erre van szükségünk, és erre van szüksége minden embernek, ennek a nyomorult szerencsétlennek is. Erre volt szüksége. Persze ezt nehezen érti meg az ember. Szeretné talán valahogyan megfordítani az egészet, hiszen oda visznek egy beteget Jézushoz, és akkor ő azzal jön, hogy megbocsátattak a te bűneid. Miért nem inkább azt mondja, hogy kelj fel és járj, meggyógyítalak téged, nincs többé semmi bajod, mehetsz haza. Ez volna a logikus, ez volna a természetes. Mi is sajnos nagyon sokszor, testvérek, így vagyunk, és ezt gondoljuk. Először legyen rendbe ilyen formában az életünk, legyek egészséges, aztán utána jöhet a más. Pedig milyen jó, hogy az Úr tudja igazán a sorrendet, és neki van hatalma, és van ereje arra is, hogy a bűnt megbocsássa, hogy a bűntől megtisztítsa az embert, és van hatalma arra is, hogy azt mondja ennek a szegény, szerencsétlen, béna embernek, hogy kelj fel és járj. A testi gyógyulás előtt először a lelkét gyógyítja meg. Nagyon sokszor hallottam már orvosoktól is, hogy a testi betegségnek mindig van valami olyan alap betegsége, amit a lélekkel lehet csak igazán gyógyítani. És azt hiszem, hogy valóban erre van szükség, hogy először hadd gyógyuljon a lélek, és amikor az rendben van, akkor jöhet a gyógyítás, vagy ha nem is úgy jön a gyógyítás, mert ilyen is van, ahogy Pál apostolnál is volt, hiszen ő is könyörgött, hogy Uram, vedd el az én bajomat, vedd el az én szenvedésemet. És akkor azt mondta neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. Én a lelkedet akarom meggyógyítani, és akkor másként fogod látni a te testi bajodat és betegségedet is. És testvérek, valóban így van, hogy a szemlélet lesz más. Amikor az Úr Jézus Krisztus beszélt arról az aggodalmaskodóknak, hogy ne féljenek a holnaptól, ne féljenek attól, hogy mit esznek és mit isznak, mert ilyen kérdésekkel mentek oda hozzá, és ilyen kérésekkel, hogy Uram, rendezd el a mi ügyünket, hadd legyen biztosítva a mi életünk, így emberileg biztosítva, hogy legyen meg mindenünk. Akkor ő azt mondta, hogy az ég madarairól is gondoskodik az Isten, mennyivel inkább rólatok ti kicsiny hitűek, hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És valóban először a léleknek kell meggyógyulni, először az Isten országát, az Isten országának a gyönyörűségét kell meglátnia az embernek, átélnie azt, hogy van szabadítás, a bűnből való meggyógyulás, megtisztulás, és akkor jöhet a többi is megadatik néktek. Akkor jöhet az, hogy kelj fel és járj. Akkor jöhet az, hogy valami mást is elrendezek benned. Másként fogod látni és elfogadni a bajodat, a problémádat, a betegségedet, a gyászodat és mindent, ami leterheli az életedet. Az Úr Jézus Krisztus tudja a sorrendet. Ő nagyon tisztában van azzal, hogy mi mit gondolunk, de sokszor nem úgy teszi, mert ő sokkal, de sokkal jobban tudja. A test gyógyulása, az élet különböző ajándékai, az ő gondviselése, a munkához való erő, és minden, de minden, ami az életünk része, az az ő ajándéka. És a meggyógyított szív után amikor az ember megérti azt, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor teszi igazán gyógyultá, meggyógyítottá a kezet, a lábat, a szemet, és akkor valami más üzenet is eljut az ember szívéhez, hogy menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Mert itt is ez történik, testvérek. Itt is az történik, hogy ahogy mondja az ige, és ezt megtanulhatjuk, ezt megláthatjuk, hogy a hívő keresztjén ember miként kell, hogy szolgáljon. És itt most azokra az emberekre fókuszáljunk, akik oda vitték ezt a szerencsétlent Jézushoz. Ezek már meggyógyított emberek voltak. Ők már átélték Jézus Krisztus szeretetét és bocsánatát. Hiszen ha ez nem így lett volna, akkor nem tették volna meg azt a merészséget, amit megtettek. Akkor nem lettek volna olyan bátrak, olyan leleményesek, olyan elszántak, mert mindez benne volt az ő cselekedetükben. Nem fértek be, nem tudtak Jézus közelébe menni, annyian voltak abban a házban. És megnyitották a tetőt, fölmásztak, fölmentek, megbontották, és ott valamilyen kötéllel, vagy valamivel leengedték a beteget Jézus elé a középre. Óriási hit. A meggyógyítottak hite, a már megtisztítottak, akiknek megbocsátattak a bűneik, olyanok vitték oda Jézus elé ezt a szerencsétlen embert. A hitük leleményes, a hitük bátor és elszánt, és nincs semmi akadály, hogy ezt meg ne tegyék. Tudták, biztosak voltak benne, ha nem férnek be az ajtón, akkor jönnek majd a tetőn. Jézushoz vitték. Hívő testvérek, Isten népe, Isten szeretetét átélt, megváltottak. Ez a feladat ma is. Akinek megbocsátatott a bűne, aki tudja, hogy Isten gyermeke igazán tetőtől talpig, annak ez a feladata, ez a küldetése. Nem elég magamat építeni, nem elég csak nekem mindig úgy keresni az igét, hogy mit mond nekem az Úr. Persze ez is szükséges, és ez az első. De azt is meg kell látni, és meg kell érteni, hogy aki már kapott, akinek van, annak tovább kell adni, azt nem tarthatja meg magának. Lehet, hogy Jézus a te hiteden látva akar másokat is meggyógyítani. Kedves testvér, ez nagy felelősség is, de itt is ez történik, a Bibliában is ez van leírva, hogy a hitüket látva mondta azt Jézus ennek a béna embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Aztán mondta azt is, hogy kelj fel és járj, és eredj haza, vedd az ágyadat, és eredj haza. De jó lenne, ha megértenénk ezt, ha tudnánk, és elhinnénk, hogy Jézus Krisztus velünk is, általunk is ezt akarja elvégeztetni. Ilyen keresztjéneket szeretne ő látni, mert lát minket, de vajon milyenek vagyunk? És megláthatjuk, testvérek, végül ebből a történetből a meggyógyított testi, lelki változását is. Az Úr Jézus Krisztus szavára megtörtént a csoda. Megbocsátattak a bűnei, és megerősödött a lába, a keze, föl tudott állni, magához tudta venni az ágyát, és elindult. Dicsőítette az Istent, ezt mondja róla az ige. Dicsőítette az Istent. Ez volt az első dolog az életében, gyógyulása után, amit megtett. Nem feledkezett el róla. Nagy örömében nem azt tette, hogy ugrándozni kezdett, és kirohant volna valahogyan mégis az összeszorított házból. Nem ezt tette, hanem dicsőítette az Istent. Köszönetet mondott annak a Jézusnak, aki őt meggyógyította. Nem felejtette el. Tudunk olyan példákat, ahol Jézus nagyon szomorúan állapítja meg, hogy hol van a 9. Amikor a 10 leprást gyógyította meg, és a 9 elment köszönet és hála nélkül, dicsőítés nélkül. De aki visszament, az az 1, az még sokkal, de sokkal többet kapott. Ott ugyan, mintha fordítva történt volna a csodatétel, Jézus cselekedete munkája. Ott előbb meggyógyult a leprából, és utána történt meg az, hogy megbocsátattak a te bűneid, eredj el, a te hited megtartott téged. Ott utána mondja Jézus, tehát még azt sem lehet mondani, hogy sablonosan cselekszik mindig az Úr. Vannak más esetek is, más példák a mi életünkben is. Nem egy formán hívott el az Úr, különböző módon, különböző kulcsokkal közelít a szívekhez. Hozzád is, hozzám is. De az igen-igen lényeges, hogy a dicsőítést, a magasztalást, a hálát, a köszönetet ne felejtse el az ember. Aztán felvette az ágyát, engedelmeskedett. A hívő ember, aki meggyógyult testében, lelkében, annak engedelmeskednie kell. Úgy lehet a Jézus követője. Semmiféleképpen nem lehet másként követni az Urat, csak így. Felvenni az ágyat, és követni aszerint, ahogy ő mondja, menj haza. Tudta, mi a dolga. Elmondani másoknak, sokaknak, ami vele történt. Ha belegondolunk, testvérek, mennyivel többet kapott ez az ember, mint amire számított, mint amire vágyott. Teljes gyógyulást kapott. Az Isten nem végez fél munkát. Jó ezt tudni, jó ebben is megerősödni. Mindig többet ad az Úr, mint amit mi elképzelünk. Valamit kérünk, nem biztos, hogy megadja, úgy adja, De előbb vagy utóbb mindig rájövünk arra, hogy de jó tette, hogy akkor nem az történt, amiért én imádkoztam, nem úgy cselekedett az Isten, ahogyan én szerettem volna. Ebből is megláthatjuk, milyen hatalmas, és mennyire szeret minket, és gondot visel rólunk. A mi életünkben jó lenne, ha ezt megértenénk, így mennénk el, ezzel az örömmel, ezzel a hálával. Nem érdemeinkért, hanem azért, mert szeret bennünket az Úr, azért cselekszik. Azért erősít, azért gyógyít, azért bocsátja meg a bűneinket Jézusban, az ő golgotai kereszthalála által, hiszen onnan van az eredete ennek. Igen, nekünk ezt kell tudni, ezt kell elfogadni, és ezért kell hálát adni. Mi a könnyebb? Ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid. Vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Mindkettőre szükség van, mert így teljes az életünk. Ne szégyeljünk kérni, ne szégyeljünk imádkozni azért, hogy az Úr adja meg a teljes gyógyulást a léleknek és a testnek gyógyulását. Ezért könyörögjünk és ezt kérjük. Ő szeret minket, és ő hallja a mi könyörgő szavunkat. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten üzenetére, és ének imádságban énekeljük a 464. dicséret, 3. és 4. versét állva. A 464. dicséret, 3. és 4. versét énekeljük. Gyógyítsd meg sok nyavaján, enyhítsd szívem bánatán. Gyógyítsd meg sok nyavaján, enyhít szívem bánatán. Kétség gond, ha gyötrenek, biztasnád szál hitemet. Van hatalmad, rá tudom, mivel édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te mondtad, mielőtt elköszöntél a te tanítványaidtól, még jobban megerősítetted számukra, hogy a mindenkori tanítvány is hallja, értse, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Urunk, köszönjük ezt a te hatalmadat, és köszönjük neked ezt a te szeretetedet, amellyel gyógyítod a lelket, a testet. Gyógyítasz bennünket, és küldesz, hogy mi is lehessünk olyanok, akik másoknak tudnak segíteni, simogatni, ha szükséges, akkor úgy megállni velük, mellettük, hogy érezzék, szeretet munkálkodik itt, és ez nem emberi. Urunk, nagy feladatot bíztál ránk, mert ez igen-igen nagy feladat és küldetés. De hadd tudjuk teljesíteni. Te segíts minket ebben a te lelkeddel. Urunk, kérünk, áld meg életünket. Áld meg ezt a gyülekezetet. Add, Urunk, hogy a kicsik és a nagyok, a vezetők és vezetettek, az egészségesek és a betegek és mindenki közelebb kerülhessen hozzád. Sokan megértsék, milyen nagy dolog, megbocsátattak a te bűneid, és milyen nagy dolog az is, hogy kelj fel és járj, és ez megtörténhet. Urunk, így hozzuk eléd azokat a betegeket is, akik most nincsenek itt közöttünk, bizonyára sokan vannak, akik összekulcsolt kézzel ágyukban otthon, vagy éppen talán a kórházban velünk együtt imádkoznak, és kérik, hogy a te szereteted, a te gyógyító erőd, amely testnek és léleknek gyógyítását végzi, hogy ez megtörténjen, csoda történjen. Imádkozunk, Urunk, azért a gyászoló családért is, akik az elmúlt héten köszöntek el szeretett hozzátartozójuktól. Kérünk téged, hogy mosd le a szemekről a könnyeket, és kösd be azokat a fájó szíveket, amelyek a halál eset, az elmenetel miatt ott vannak, és szükség van arra, hogy te ebben is légy gyógyító, vigasztaló, erőt és reménységet adó, kegyelmes Úr. Kérünk téged, áld meg a mi egyházunkat, vezetőit, hadd irányítsák akaratod szerint ezt a mi magyar református egyházunkat, és áld meg a mi magyar nemzetünket. Itt is olyan vezetőket adj, Urunk, mindig, akik rád tudnak tekinteni, és el tudják fogadni a te irányításodat, vezetésedet. Kérünk, hogy a mi magyar nemzetünk éljen békességben. A széthúzás ördögi munkáját csak te tudod igazán megszüntetni. Hallgasd meg alázatos könyörgésünket, kegyelmed szerint, mi Urunk Jézus Krisztus, irgalmadból, szeretetedből és kegyelmedből. Amen.